Jó napot kívánok! Ebben az előadásban a konfucianizmusról fogok beszélni. Négy előadást fogok tartani a Kelet-Ázsia Tanulmányok Mesterképzés keretében a kelet-ázsiai kultúra és vallások órán. Ezek közül ez az első, aztán lesz egy következő az egyéb filozófiai iskolákról, aztán egy a kínai vallások, vallásosság általános jellemzőiről, és végül a Kínában elterjedt tételes vallásokról lesz szó, tehát ez a jelen előadás egy négy darabos előadás sorozatnak a része, és kifejezetten a konfucianizmus filozófiai ágára koncentrál. Azt fontos tudni, hogy amikor konfucianizmusról beszélünk, akkor beszélünk egyrészt egy konkrét filozófiai iskoláról, aminek voltak nagy szakállas mesterei, meg szent könyvei, meg hagyományai, meg tanításai, meg újabb értelmezései. Ma is vannak olyan filozófusok, filozófiával foglalkozó emberek, akik konfucianusnak tekinthetők, de ez a szűkebb értelmezése a konfucianizmusnak, van egy tágabb értelmezése is a konfucianizmusnak, van egy nagyobb konfucianizmus. Ez tulajdonképpen azt az életszemléletet, világképet, értékrendet jelenti, amelynek alapján a kínaiak évezredek óta az életüket élik és szervezik. Tehát egy kínai akkor is lehet konfuciánus, hogyha soha életében nem hallott konfucianizmusról, meg konfuciánus filozófusokról, hiszen az egyfajta ilyen reflexrendszer, egy értékrend, egy világkép, világnézet, ahogy az ember a társas kapcsolatait szervezi Kínában, mindaz a konfucianizmus a mai napig. Ez a tágabb értelembe vett konfucianizmus. Mi ebben az órában a filozófiai konfucianizmusról fogunk beszélni, ami természetesen nem független ettől a tágabb értelembe vett konfucianizmustól. Kettő hatással van egymással, nyilvánvalóan, hogy már maga ez a filozófiai iskola és ebből a nagy kínai hagyományrendszerből merített, aztán utána visszahatott erre a nagy kínai hagyományrendszerre a kínai államnak a segítségével. Néhány szót arról, hogy általában a kínai filozófiai iskolák hogyan látták a világot. A kínai filozófiai iskolák az ókorban születtek, és tulajdonképpen jó részt el is haltak, mert aztán az ókor végén, a Hankorban a kínai császárság hivatalos ortodox tanításnak megtette a konfucianizmust, és innentől fogva a többi iskolának már nem nagyon volt terepe, és innentől fogva igazából bárki valamit akart mondani a világról, az leginkább a konfucianizmus újraértelmezésével tette ezt meg, kivéve, hogyha olyan külső hatásokat követő, vagy külső hatásra megjelenő iskoláktól van szó, mint mondjuk a buddhizmus. De alapvetően ugye a buddhizmus az külföldi eredetű, a taoizmus az kínai eredetű ugyan, de ez meg elment egy vallási irányba. Igazából, aki befolyásos volt és hatással akart lenni a világra a gondolataival, az így a konfuciánus iskolán belül tevékenykedett, konfuciusz, vagy a konfuciánus klasszikusok újra értelmezésével próbált valami újat mondani. Tehát az elmúlt 2000 évben igazából a konfucianizmuson kívül másnak babér nem nagyon terjedt. Korábban viszont voltak egyéb filozófiai iskolák, amiknek egyébként a tanításai részben beépültek ebbe a nagy uralkodó konfuciánus rendszerbe, és amelyek viszont bizonyos dolgokat ugyanúgy láttak, mint a konfucianizmus, és amely dolgok, közösen látott dolgok évezredeken keresztül meghatározták a kínaiaknak a gondolkodását, különösen a kínai elitnek a gondolkodását. Mindenfajta kínai filozófiai iskola is, de nem filozófiai gondolkodó, mindenféle reflektált gondolkodást folytató ember Kínában, akiről van valami ismeretünk, az egyfajta Kína központú világszemléletet követett. Azt gondolta, hogy hát a világon, ami igazából érdekes, amivel foglalkozni érdemes, az Kína. Olyannyira, hogy igazából Kínát nem egyszerűen a világ közepének tartották, ugye a hagyomány szerint erre utal a Csunkú középső ország elnevezése az országnak, de igazából nem a világ közepének tartották, hanem az egész világnak tartották. Kínát, mert hogy úgy képzelték el a világot, hogy van a világ, annak a nagy részét Kína teszi ki, igazából Kínának nem nagyon vannak határai elvileg, hát praktikusan ott, ahol a kínai birodalom akció rádiusza véget ért, és amint tovább már nem érdemes terjeszkedni, a tibeti fennsík, vagy a góbi sivatag, vagy a taklamakás sivatag, azon túl nem nagyon érdemes menni. Odáig ér el konkrétan a kínai birodalomnak a hatásköre, de elvileg, ami azon kívül van a periféria, az is a kínai birodalomhoz tartozik, tehát nincsen egy olyan, hogy van Kína, meg van nem Kína, hanem minden Kína, vagy pontosabban nem Kínáról beszéltek, hanem éppen, hogy Tianxiáról, ég alattiról beszéltek, minden, ami az ég alatt van, minden, ami a világon van, ennek az ura a Tianzi, az égfia, vagyis a kínai császár, és hát a kínai császár a kínai területeket, azokat közvetlenül irányítja, adóztatja, kinevezi a hivatalnokait, a határokon kívül eső, ilyen barbár területekkel, pedig ilyen hűbéri viszonyban van, azok elvileg elismerik az ő fennsőbbségét, vagy legalábbis el kéne ismerni az ő fennsőbbségét, ha nem ismerik a kínai császár fennsőbbségét, akkor a lázadás állapotában van, és esetleg meg lehet őket támadni, ha éppen ez technikailag értelmesnek tűnik. De a lényeg az, hogy igazából csak ami hát a határokon belül van, az az érdekes és fontos a kínai gondolkodók számára. A birodalom konkrét határain kívül barbár, félbarbár, nomád népek élnek, akikkel különösebben azon túl, hogy katonailag problémát jelentenek, sok gondolkodni való, sok tenni való nincsen. Tehát az, hogy mondjuk Kínával egyenrangú civilizáció létezne a világon, vagy ha egyáltalán létezne bármiféle civilizáció a kínain kívül, az évezredeken keresztül eszébe se jutott a kínaiaknak. Ez minden filozófiai iskolára és minden kínai gondolkodóra, politikusra jellemző volt. A másik jellemzője a kínai gondolkodásnak és az összes kínai iskolának a hierarchia, tehát az, hogy abból indulnak ki, az egy alapelv, hogy a világ az hierarchikusan felépített, a társadalom is hierarchikusan felépített, vannak főnökök és vannak beosztottak, vannak uralkodók, vannak alattvalók, vannak akik magasabban állnak, és vannak akik alacsonyabban állnak a hierarchiában, és ez így van jól, ezen nem kell változtatni. Az a jó, hogyha mindenkinek megvan a szerepe, a helye a társadalmi piramisban. Tehát mondjuk ilyen demokratikus mozgalmak, vagy egalitárius mozgalmak, azok nem nagyon törtek ki Kínában, gondolati síkon pláne nem. Tehát az a gondolat, hogy minden ember egyenlő, az nem nagyon jelent meg a kínai civilizációban. A harmadik ilyen közös elve a kínai filozófiai iskoláknak az az, hogy az egész világot az ég, a föld meg az ember hármasságában képezték el, tehát felül van az ég, ami egyben egyfajta ilyen személytelen főisten is, alul van a föld, és középen vannak az emberek, és ezek nagyjából egyen rangúak, vagy pontosabban abban a szemben nem egyen rangúak, hanem nyilván az ég az feljebb van a hierarchiában, de ők hárman teszik ki a valóságot, a világot, és hatnak egymásra, és ezért az, hogy az emberek mit művelnek, a társadalom, vagy az állam, az mit művel, mi folyik a világon, az hatással van az égre, meg a földre is, meg persze az ég, meg a föld is hatással van az emberek világára. A negyedik ilyen gondolkodásbeli közös jellemzője a kínai gondolkodóknak, az a ciklikus történelem szemlélet, vagyis az, hogy nincsen egy kezdőpontja a kínai gondolkodásban a történelemnek, és nincsen egy íve vagy vonala a történelemnek abban a szempontból, hogy nem mondjuk a teremtéstől a világ végéig tart a történelem, mint a keresztény idő elképzelésekben, keresztény időszámítás szerint, vagy nem egy folyamatos hanyatlás az aranykoroktól a történelem, mint ahogy annak idején a görögök gondolták, tehát nem egy ilyen üdv történet, ami halad valahonnan valami fele, nem is egy ilyen hanyatlás történet, ami halad fokozatosan lefele, hanem hát a világ az lényegében mindig is volt, vagy amikor nem volt, az nem különösebben érdekes, És amióta hát így emberek vannak, azóta ugyanazok a dolgok ismétlődnek újra, meg újra, meg újra. Nyilván nem konkrétan ugyanazokkal az emberekkel, de a birodalmak jönnek, mennek, dinasztiák felemelkednek, virágoznak, elbuknak, aztán megint előről kezdődik az egész ciklus. Tehát, ahogy a természet is körbe-körbe megy, tavasz, nyár, ősz, tél, emberek, állatok, növények ugye megszületnek, kikelnek, felnőnek, virágoznak, utódokat hoznak létre, hanyatlanak, elpusztulnak, és kezdődik az egész kör előről. Ugyanígy megy a történelem is, nincsen fejlődés se felfele, se lefele, ugyanazok a történeti mintázatok ismétlik egymást újra, meg újra. Tehát a kínai történelem szemlélet az alapvetően ciklikus. Ezek voltak tehát a közös jegyei a kínai gondolkodásnak, és most szóljunk néhány szót a filozófiáról, a kínai filozófiáról. Természetesen önmagában a filozófia szónak a használata is problémás, a kínaiaknál nem volt ilyen szó. Modern korban már beszélnek filozófiáról, ami egy másik szó, mint amit a saját gondolkodásukra, a saját filozófiájukra használnak, mert úgy általában azt, amit mi nyugati nyelven filozófiának hívunk, azt ők csőszűjének hívják a modern korban, viszont a saját gondolkodóikról szöszjánkjá néven, tehát gondolkodó néven beszélnek, és a saját filozófiájukat is szöszjánknak, gondolkodásnak, gondolatnak tartják, tehát elvileg kínai terminológia szerint, mondjuk a konfucianizmus az nem egy zsöszüe, nem egy filozófia, hanem az egy szöszjánk, egy gondolatrendszer, egyfajta gondolkodás. De ebben most nem menjünk bele, beszélhetünk azért filozófiáról, mert hasonló dolgokkal foglalkoznak a kínai gondolkodók is, mint a nyugatiak. Na most az egész kínai gondolkodást meghatározza az az időszak, amikor a kínai filozófia született. Ez a késői csókorban történt, ami a Krisztus előtti 700-as évektől a 200-as évekig tartott, és ebben az időben Kínában káosz uralkodott, sok kis fejedelemség gyepálta egymást, próbálta megszerezni a másiknak a területeit, meg az adófizetőit, nem volt egy mindenki által elismert potens uralkodó. A Csó király az elvileg ott állt a többi kiskirály felett, és az ő hatalmát legalábbis rituális szinten valamennyire elismerték, de a politikai ügyekben nem volt beleszólása, itt mindenki harcolt mindenki ellen. Tehát az egységes birodalom, ami ennek a korai csókort elképzelték, a késői csókora már felbomlott, tehát volt egy ilyen általános érzés, hogy káosz van, vége van a rendnek, vége van a történelem rendes menetének, nagy bajok vannak. És ugyanez a káosz érzés, és annak az érzése, hogy nincsen rend, nem jól mennek a dolgok, az a fejedelemségeken belül is kialakult, mert hát ahogy a fejedelmek élet-halál harcot vívtak egymással, nem tehették meg, hogy a tradíciók, családi kapcsolatok, ilyen ősi kötelezettségek, szertartási kötelmek megkössék a kezüket, és mondjuk akkor is azt az arisztokrata családból származó valakit nevezzenek ki, mint a hadügyminiszternek, hogyha az illető éppen nem tudom, értelmi fogyatékos volt, csak azért, mert neki már a nagyapja, meg az ükapja is hadügyminiszter volt. De a korai korszakokban, a nyugisabb időszakokban ez megtehető, de hát amikor az élet-halál múlik azon, hogy ki a hadügyminiszter, akkor bizony lehet, hogy egy közembert kell kinevezni hadügyminiszternek, aki alkalmas a feladatra, és a régi arisztokrata családokat el kell távolítani a hatalom közeléből, mert a jelenlegi képviselők nem alkalmasak a feladatoknak az elvégzésére. Tehát kialakult egy olyan helyzet is az egyes fejedelemségeken belül, hogy a régi arisztokrata befolyásos családok lesüllyedtek, elszegényedtek, eljelentéktelettek, velük szemben ilyen homo novusok, új közemberi családok, közrendű családok emelkedtek fel, és kaptak hivatalt, jutottak vagyonhoz. Tehát a régi hierarchiája a társadalomnak felborult, amit nyilván, főleg akik korábban ugye ilyen arisztokrata családhoz tartoztak, és még korábban befolyásuk volt, de ezt elvesztették, azok belül is egyfajta ilyen káosz, rendetlenség, felfordulás érzéssel voltak eltöltve. Tehát a kései csókorban, aki gondolkodott, az azon gondolkodott, hogy miért van káosz kívül és belül, miért borult fel a korábbi időknek a rendje, és hogyan lehetne helyreállítani a rendet, hogyan lehetne olyan jó kormányzást, rendet, békét teremteni, ami biztosítja a nyugalmat, a normális életet, és hát a hagyományoknak az érvényesülését a világban. És hát erről szólt aztán a kínai filozófia, erről írtak, gondolkodtak a kínai gondolkodók, hogy hogyan lehet jó kormányzást, egységet, békét, rendet teremteni. Nem metafizikán, meg ontológián járt a kínai filozófusoknak az esze, hanem azon, hogy milyen erényekkel, milyen módszerekkel lehet jól, hatékonyan kormányozni az országot. Sok iskola foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, ezekkel az alapvetően evilági kérdésekkel Kínában, ezért ezt a korszakot a 100 iskola, vagy a 100 virág korszakának is szokták nevezni egy vers sorról, amely úgy hangzik, hogy virágozik 100 virág verseny 100 iskola. Ebben a korban még egyik iskola sem tett szert egyeduralomra, a különböző fejedelmek, különböző politikai, filozófiai iskolákat követtek, különböző tanácsadókat alkalmaztak, és hát ezek vadul vitatkoztak, versengtek egymással, tehát ez szellemileg is egy nagyon peskő korszak volt a kínai történelemben. Na most ebben a környezetben, ebben a közegben és ebben az időben született Konfuciusz, akit persze a kínaiul nem Konfuciusznak hívnak, hanem Kungzi-nek vagy Kungfuci-nek, és ennek az utóbbinak az ellatinosított formája Konfuciusz. Ő Krisztus előtt 551-től 479-ig élt, őt tartják az első filozófusnak, legalábbis a konfucianizmusok, a rivális iskolák azok a saját alapítóikat néha korábbra teszik nála. És Konfuciusz a saját korában nem volt egy különösen jelentős személyiség, kicsi Lu államban élt és tanított, ott próbált először hivatalhoz jutni, de csak alacsony szintű hivatalokat kapott, úgyhogy elment, körbejárt a többi fejedelemséget, hogy hát ha valahol megfogadják az ő tanácsait, és nem fogadták meg, vagy legalábbis nem kapott magas hivatalt, úgyhogy végül hazament Lu-ba, és ott egy iskolát alapított, konkrétan egy iskolát, ahol a következő nemzedékeknek a hivatalnokait tanította a szertartásokra, meg mindenféle hivatali tudni valókra, és hát az ilyen praktikus ismeretekbe becsomagolta a saját filozófiai, etikai, erkölcsi mondani valóját is. Így született meg a konfucianizmus, mint iskola. Bár megjegyzem, hogy magunk a kínaiak nem is konfucianizmusnak nevezik az ő iskoláját, hanem Zsútyának, az írástudók iskolájának, és maga Konfucius is azt állította, hogy ő nem alkotott semmi újat, ő csak közvetíti a régi hagyományt, és továbbadja az új nemzedékeknek, tehát ő maga is már egy régen létező hagyományba helyezte bele magát, tehát nem iskola alapítónak tartotta magát, hanem inkább egy iskola közvetítőinek. A konfucianizmusnak voltak szent könyvei, de ezek olyan könyvek voltak, amik jó részt már így vagy úgy, de már Konfucius idejében is léteztek, tehát ezeket nem Konfucius írta, hanem a hagyomány szerint csak összeszerkesztett, összeállított őket, de valószínűleg még ez sem igaz. Hát kiválasztott a létező könyvekből néhány olyat, amit ő helyesnek, követendőnek tartott. De hogy ő saját maga mit mondott, mit tanított, az egyetlen egy könyvből ismerhetjük. Ennek a könyvnek az a címe, hogy Beszélgetések és mondások, Lun Yu. Ezt sem ő írta, hanem ezt a tanítványainak a tanítványai jegyezték le nagy valószínűséggel. Tehát amikor ugye, szóban terjedtek egy-két nemzedéken keresztül, szóban hagyományozódtak át egy-két nemzedéken keresztül a mesternek a tanításai, de amikor elkezdték elfelejteni őket, akkor leírták a tanítványoknak a tanítványai, hogy mit is mondott valamikor néhány évtizeddel ezelőtt a mester, így alakult ki a Beszélgetések és mondások című könyv. Tehát ez az egyetlen, ami konkrétan Konfuciusznak a személyes tanítását tartalmazza, legalábbis állítólag. A többi könyv, többi szent könyv, írások könyve, meg dalok könyve, változások könyve, ezek is a konfuciánus kánonnak a részei lettek, de ezek ugye csak a hagyomány szerint kötődtek Konfuciuszhoz, valójában sok köze nem volt hozzájuk. A beszélgetések és mondások ilyen rövid, egy-két mondatos mondásokból, meg párbeszédekből áll, amelyek 20 fejezetben vannak szerkesztve, viszont nincsen közöttük kapcsolat, tehát ez nem egy folyamatos szöveg, hanem gyakorlatilag ilyen idézett gyűjtemény Konfuciusztól, illetve a fontosabb tanításairól. Minden esetre az, hogy maga Konfuciusz mit gondolt a világról, az ebből a könyvből derül ki. Most nézzük, hogy mit állított Konfuciusz, mi voltak az alaptanításai. Egyrészt ő is egy hierarchikus társadalomban gondolkodott, tehát ő arra építette az egész tanítását, hogy kell, hogy legyen egy bölcs, már-már szent uralkodó, aki kiválasztja a mindenféle főminisztereket, meg minisztereket, meg hivatalnokokat, akik ilyen szigorú hierarchiába szervezve irányítják a szintén szigorú hierarchiába szervezett társadalmat. És ez így van jól. Az a jó, hogyha mindenkinek megvan a helye ebben a hierarchiában, és akkor működik a dolog, akkor működik az állam, a társadalom, a család, mindenféle közösség, hogyha mindenki a pozíciójának megfelelő feladatokat ellátja, kötelességeket teljesíti, és jogokat gyakorolja. Másik fontos tanítása Konfuciusznak az az, hogy ahogy ugye a ciklikus szemléletből amúgy következik is, a régi aranykorok azok visszahozhatók, mert voltak régen aranykorok, a korábbi dinasztiák alapítóinak az idején, a Xia dinasztia, a Shang dinasztia, a nyugati Zhou dinasztia alapítói idején, mert megvalósult a jó kormányzás az aranykor, és hát ezt vissza lehet hozni, hiszen a történelem az ciklikus, tehát azóta elindult egyfajta hanyatlás, de a hanyatlás az nem végleges, mert lesznek még aranykorok, és hát az embernek azon kell dolgoznia, hogy sietesse az aranykor visszatérését, és hogyha visszajött az aranykor, akkor pedig dolgozzon azon, hogy minél tovább fennmaradjon. Mert hogy ez nem egy ilyen előre elrendelt dolog, hogy mikor, meg mennyi ideig jön el és tart az aranykor, ebben az embereknek saját felelősségük van, és nekik abban kell munkálkodniuk, azon kell munkálkodniuk, hogy helyreállítsák a régi aranykorokat. Na most hogy lehet helyreállítani az aranykorokat? Hát úgy, hogyha a már megvolt aranykoroknak az intézményeit, rendelkezéseit, berendezését, erkölcsét, korabeli uralkodóknak a szavait és tetteit tanulmányozzuk, tehát a régi bölcs szent uralkodók korszakának a hagyományait tanulmányozzuk, és fenntartjuk és újraélesszük, hiszen ezek egyszer már működtek, és hogyha sikerül ide visszanyúlnunk, sikerül mondjuk a nyugati csókori intézményeket, állapotokat, erkölcsöket helyre állítanunk, akkor azzal együtt automatikusan az aranykor is vissza fog térni. Tehát emiatt a konfucianizmus az nagyon hagyomány tisztelő, amiről bebizonyosodott, hogy régi jó korokban működőképesek voltak, azon nem szabad változtatni. Most a fő kötelessége az embernek, hogy részt vehessen az aranykorok visszaállításában, és elláthassa a feladatait a hierarchiában, az az erényes viselkedés. Van a konfucianizmusnak egy csomó erénye, van 5 alaperény, emberség, kötelesség, tudat, szertartásosság, bölcsesség, megbízhatóság. Ezek nagyon problémás fordítások egyébként, mindegyiknek könyvtárnyi irodalma van, hogy egész pontosan mit is jelent, mit is jelenthet. Ebben most nem akarok belemenni. Hát itt egyfajta ilyen viselkedési szabályokról, normákról van szó. Ezeket kell követni mindenkinek, ami pozícióban éppen van a családjában, az államban, a társadalomban, modernkorokban a cégénél, az azzal a pozícióval járó kötelességeket erényesen el kell látnia. Itt ugye A kulcs szó az a kötelesség, a kötelességtudat, tehát ez egy rendkívül szigorú eszmerendszer a konfucianizmus, de ugye azt is tartalmazza, hogy ezeket a kötelességeket nem egyszerűen ilyen szabálykövető módon kell csak ellátni, hanem interiorizálni is kell őket, tehát erényességből kell az embernek a kötelezettségeit ellátni. Nem azért, mert elő van írva, hanem azért, mert az embernek annyira ki kell művelnie magát erényekből, erényességből, hogy már ilyen automatikusan a pozíciójával járó feladatokat el tudja végezni. És hát Konfuciusz két embert különböztet meg. Van a nemes ember, a tyűnző, aki törekszik arra, hogy erényes legyen, és törekszik ebben a nagy vállalkozásban, az aranykor helyreállításában részt venni. Meg vannak a kis emberek, a sziaozsenek, akik csak magukkal törődnek, akik csak a hasznot lesik, velük ugye nem nagyon kell törődni, illetve meg kell próbálni őket tyűnzővé alakítani. Nézzük meg, hogy az eddig elmondottak, hogy jelennek meg konkrétan Konfuciusz könyvében, vagy a Konfuciuszhoz kötött könyvben, a beszélgetések és mondásokban. A következőkben innen fogok néhány idézetet venni, hogy illusztráljam, hogy egyrészt hogy is tanított Konfuciusz, másrészt pedig, hogy milyen tanításai vannak a konfucianizmusnak. Megjegyzem, hogy az internet tele van hamis Konfuciusz idézetekkel, amilyen Konfuciusz nevéhez kötött idézettel találkoztam, annak a 99%-ának semmi köze nem volt Konfuciuszhoz. A valódi Konfuciusz idézetek, vagy legalábbis a valódihoz talán közel álló Konfuciusz idézetek, azok kizárólag azok, amelyek a beszélgetések és mondásokban szerepelnek. Ezeknek meg a száma az korlátozott, ez nem egy nagyon vastag könyv. De nézzük, mit mondott a hagyománytiszteletről Konfuciusz. Ugye azt mondta, hogy én csak közvetítek, de nem alkotok újat, megbízhatónak tartom és szeretem a régieket. Ezt már említettem, hogy maga Konfuciusz nem tartotta magát egy iskola alapítónak, egy újítónak, egy forradalmárnak, hanem egész egyszerűen egy ősi tradíció közvetítőjének tartotta magát. És hát ez jellemző az egész konfuciánus gondolkodásra, hogy az nem egy jó dolog, hogyha valaki újít, az nem egy jó dolog, hogyha valaki elsöpri, ami addig volt, és valami tök új dolgot hoz létre, hanem az a jó dolog, hogyha valaki azon ügyködik, hogy fenntartsa az évezredek óta működő dolgokat, családi hierarchiát, hagyományokat, ritusokat, akármiket. Tehát a konfucianizmus az egy kifejezetten hagyománytisztelő, konzervatív, a régi dolgokat megőrizni célzó gondolkodás, és ez ugye nagyban hatott a kínai társadalomra is. Az más kérdés, hogy ugye a 20. században, meg aztán pláne a 21. században alapvetően a feje tetejére állt egész Kína, és egész jól alkalmazkodtak ehhez a kínaiak, de az alapszemlélete a kínai társadalomnak legalábbis évezredeken keresztül az volt, hogy nem jó változtatni a régi dolgokon. Tehát egy régi kínai boltba a árura ráírták, hogy ez új recept alapján, új fejlesztés, a legújabb technikával készült. Az inkább negatív reklám volt, mert elvileg egy rendes kínai embernek nem az kellett, ami új, nem az kellett, ami régi. Egy másik idézet. A régiekétől eltérő tanokhoz igazodni nagyon ártalmas dolog. Hát ugyanezt fejezi ki. Amit régen, pláne az aranykorokban szent bölcs emberek megírtak, lefektettek, megalapítottak, kialakítottak, azt nem érdemes piszkálni, az úgy jó, ahogy van, mert egyébként baj lesz. És hát baj is lett, mert ugye Konfuciusz korában az alapérzés Konfuciusznál is, meg a kortársainál is az volt, hogy a világ felfordult, nem jó irányba mennek a dolgok, mert hogy mi történt? Egy furcsa számukra talán furcsa tanítása magyarázta meg ezt Konfuciusznak, nevezetesen az, hogy a nevek azok eltávolodtak a valóságtól. Itt ez a nevek kijavítása elmélet, ez arra utal, hogy az egyes társadalmi pozícióknak, a tisztségeknek, családi pozícióknak a betöltői, azok nem látják el azokat a feladatokat, amelyeket az adott tisztségek, pozíciók betöltőinek el kéne látnia. Tehát az apát az ugyanúgy apának hívják, mint 500 évvel ezelőtt, csak hogy egy mai apa az nem látja el azokat a kötelességeket, nem úgy viselkedik, ahogy 500 évvel ezelőtt egy apa viselkedett. Egy minisztert, azt ugyanúgy miniszternek hívnak, ugyanúgy a miniszteri tisztséget viseli, mint mondjuk a, nem tudom, a Shang dinasztia elején, az egyik aranykorban, de nem úgy viselkedik, mint a miniszterek viselkedtek a Shang dinasztia elejé aranykorban, tehát tulajdonképpen méltatlanná vált a miniszteri névhez. Tehát vannak ezek a pozíciók, amik a nevükben hordoznak egy elvárásrendszert, hogy az adott pozíció betöltőinek mit kell csinálnia, hogyan kell viselkednie, és hát az okozza a felfordulást, az okozza a zűrzavart, a háborúkat, a pusztulást, hogy a pozíciók betöltői azok nem úgy viselkednek, ahogy a pozíciók betöltőinek viselkednie kéne. Itt tehát a névnek, a pozíció névnek, a szerep névnek Konfuciusz tulajdonít egy ilyen kötelesség halmazt is, és hát hogyha a névnek a viselője, a szerep betöltője, a pozíció betöltője nem látja el ezt a kötelesség halmazt, akkor baj lesz. Ugye ez nem egy teljesen kínai gondolat, még magyarban is mondjuk azt, hogy egy férfi legyen férfi, és itt ugye ez nem tautológia, mert amikor az első férfit mondjuk, akkor ugye ott a biológiai férfira gondolunk, tehát valaki, aki a férfiak biológiai jellegzetességeivel rendelkezik. A második férfi a mondatunkban pedig ugye egy ilyen elvárás halmaz, hogy hát milyen legyen egy férfi, legyen férfias, lovagias, erős, határozott, akármi. Ki mit vár egy férfitől, de érezzük, hogy itt a magyar nyelvben is a férfi legyen férfi mondatban, a két férfi, bár pont ugyanazokból a betűkből áll, pont ugyanabban a sorrendben, mást jelent, ezért van értelme ennek a mondatnak. És hát pont ilyesmire gondol Konfuciusz is, hogy ki kell javítani a neveket, hát valójában nem a neveket kell kijavítani, hanem a valóságot kell hozzáigazítani a nevekhez, csak valami miatt ő Zheng Minget nevek kijavítását emlegetett. Ugye az egész ez ott ebben az idézetben nyilvánul meg, hogy a fejedelem legyen fejedelem, az alattvaló legyen alattvaló, az apa legyen apa, a fiú legyen fiú. Tehát egy fiú az viselkedjék úgy az apjával szemben, meg mindenkivel szemben, ahogy egy fiútól az el van várva hagyományosan. A fejedelem az meg viselkedjen úgy, ahogy a fejedelemtől el van várva hagyományosan. Kicsit hosszabban, de legfontosabb volna kijavítani a neveket, vagyis hát nyilván a neveket meg a valóságot összepasszintani, mert ha a nevek nem helyesek, akkor a szavak nem felelnek meg a dolgoknak, ha a szavak nem felelnek meg a dolgoknak, akkor a tettek nem sikerülnek, stb. Ha pedig dö-dö-dö-dö-dö, akkor a nép azt se tudja, hogyan mozgassa a kezét és lábát. Tehát zűrzavar lesz, ezért a nemes ember olyan neveket ad a dolgoknak, hogy azokat mindig helyesen használni lehessen, és kimondva őket mindig nekik megfelelően cselekedni lehessen. A nemes ember beszédében semmi helytelennek nem szabad lennie, tehát mindig mindent úgy kell neveznie, ahogy az valójában van, amilyen az valójában. Mert hogyha a nyelv, meg a valóság, a nevek, elnevezések, meg a valóság eltávolodnak egymástól, akkor oda jutunk, ahol most vagyunk, mármint Konfuciusz korában, káosz van, zűrzavar van, szenvedés van. Ebben a hierarchikus rendszerben, amiben Konfuciusz gondolkodik, kulcs szerepe van természetesen az uralkodónak, akinek erényesnek, bölcsnek, már-már szentnek kell lennie. Tehát a konfucianizmus az ugye egy erősen hierarchikus rendszer, ahol aki fenn van a hierarchiában, az lényegében élet-halál ura, de valójában elképesztő feladatmennyiség terheli őt, és rengeteg elvárás van az uralkodóval, vagy a főnökkel, vagy a vezetővel, vagy a családfővel, ez egy egyebekkel kapcsolatban, tehát ez nem egy ilyen önkény úr, aki arra használhatja a pozícióját, hogy azt csináljon, amit akar, hanem éppen, hogy a kezelába meg van kötve, mert a hagyomány egy csomó feladat kötelezettség elvégzését várja tőle. És hát ugye a legfontosabb kötelezettsége az, hogy erényesen viselkedjen, mert ha ő maga helyesen, erényesen viselkedik, akkor parancsolnia sem kell, megy minden a maga útján. Ha azonban ő maga nem példamutató, akkor hiába ad ki parancsokat, azokat nem követik. Tehát az uralkodóknak nem egyszerűen így technikailag jó parancsokat kell adnia, meg nem tudom, jó menedzserként így működtetnie kell a dolgokat, hanem példamutatással kell vezetnie az egész hivatalnak apparátust, illetve népet. És ha ezt teszi, ha az erényével, példamutatással, helyes viselkedéssel, egyebekkel gyakorolja a kormányzást, akkor olyan lesz, mint az északi sarcsillag, ami mozdulattanul a helyén marad, és minden csillag megy körülötte. Nem csillagászolt Konfuciusz, tehát ez azért nem így működik az égen, de ha rövid távon szemléljük, akkor valóban olyan, mint hogy az északi sarcsillag az egyáltalán nem mozogna, míg az összes többi csillagot kavarog körülötte. És hát ez az uralkodónak is a mintája, hogy neki mozdulatlanul középen kell állnia, és kisugároznia az erényt meg a bölcsességet, és hogyha ezt így megteszi, akkor minden így automatikusan megy körülötte, és működik az egész rendszer. És hogyha nem az erényével próbál kormányozni, hanem hát ilyen bürokratikus úton, rendeletekkel, törvényekkel, egyebekkel, abból nem fog jól kisülni, mert ha a népet rendeletekkel kormányozzák és büntetésekkel tartják féken, akkor ki fogja játszani a büntetést, de a szégyent nem fogja ismerni. Ha viszont az erénnyel kormányozzák és szertartásokkal tartják féken, akkor ismerni fogja a szégyent, és mindig erényes lesz. Tehát az a fajta ilyen törvényszemlélet, ami majd a legizmusban fog megjelenni, arról majd később lesz szó, az Konfuciusz szerint nem hatásos, mert hogyha nincsen erkölcsi tartalom, tehát az, aki adja, aki kibocsátja a törvényeket, az nem viselkedik erényesen jól, akkor a nép is azt fogja mondani, hogy hát a törvényeket ki lehet játszani, meg lehet találni a kiskapukat. Ez ugye számtalanszor megtörtént Kínában is, meg természetesen máshol a világon. Míg ugye az igazi motivációnak a szégyennek kell lennie a nép számára. Szokták mondani, hogy a szégyen az egy központi fogalma a kínai életnek. A kínai az egy ilyen szégyen kultúra. Az embereknek az egyik fő motivációja az, hogy az arcukat megőrizzék, nehogy szégyenbe essenek a külvilág a közösségük előtt, és ezzel lehet őket leginkább manipulálni, mozgatni. Mert beleültetik, hát itt a Konfuciusznál is megjelenő gondolatjegyében a szégyen érzetet belőlük úgy szocializálják a kínaiakat, hogy tartsanak attól, hogy mit mond róluk a közösségük, mert hogyha ez ilyen belső félelem kialakul bennük a szégyentől, akkor helyesen fognak viselkedni, és ezt tudatosan alakítják ki, ezt a szégyenérzést, hiszen azzal lehet biztosítani azt, hogy az emberek önmaguktól tartsák be a szabályokat. Említettem Konfuciusznál a nemes embernek, a kyunzőnek, illetve a xiaozhennek, a kis embernek a megkülönböztetését. Ezek nem születési kategóriák, hanem ezek tulajdonképpen erkölcsi kategóriák. Az a nemes ember, aki törekszik arra, hogy önműveléssel, tanulással, önmaga megrendszabályozásával erényessé váljék, és az a kis ember, aki nem törekszik erre. És ugye a nemes ember az, Konfuciusz szerint, aki az igazságossághoz ért jól, ezt a szót egyébként, ami az eredetiben van, inkább kötelességtudatnak lenne érdemes fordítani, csak itt nem akartam a Tőkei Ferenc akadémikus úr amúgy nagyon jó fordítását megváltoztatni. Tehát ez egyfajta erény, tehát a nemes ember igazságossághoz, vagy a kötelességtudathoz ért jól, a kis ember pedig haszonleséshez, tehát a napi kis örömök, előnyök megszerzéséhez. A nemes ember a nyugodt és megelégedett, a közönséges embernek azonban szüntelenül aggodalmai vannak. Tehát a nemes emberben, hogyha gyakorolja az erényeket, akkor ez a fajta hátradőlés érzés is megvan, hogy hátradőlhetek, nincsen semmi tragédia, én megtettem, amit tehettem. Bezzeg ugye a kis ember, az folyamatosan, hát pont azért, mert a haszonleső és mindenféle evilági aggodalmai vannak, emiatt folyton szorong. A következő utáni előadásban lesz még szó a szülőtiszteletről, a Xiaoról, de hát miután Konfuciusz is beszélt róla, itt is meg kell említenem, hogy Konfuciusnál is, ahogy aztán később az egész kínai hagyományban, a szülőknek a tisztelete az gyakorlatilag minden erénynek az alapja. Tehát egy nagyon központi dolog. Itt nem csak tiszteletről és nem csak szülőkről van szó, ez a xiao szó, ami kínaiban hát ezt az erényt jelenti, és nem nagyon lehet máshol lefordítani. Ez általában az idősebb családtagoknak a tiszteletét, a nekik való engedelmességet, az ő róluk való gondoskodást jelenti. Tehát ez nem egy ilyen érzés, hogy tisztelem a szülőmet, hanem ez egy kötelesség, hogy ha mondjuk megöregszik és el kell tartani, akkor eltartom a szülőmet, hogyha fené teszik, akkor is. Hogyha beledöglök, akkor is a szülőmnek előbb veszek kaját, mint a gyerekemnek. Vagy hogyha az apám azt mondja, hogy ne vegyem el azt a lányt, mert neki nem szimpatikus, akkor nem veszem el azt a lányt, mert engedelmeskedni is kell neki. Tehát ebből a szempontból ez több, mint tisztelet, ez sem egy 100%-osan helyes fordítás, minden esetre majd jönk a szülőtiszteletnél, ami tehát az egyik központi erény, hiszen ugye ez az, amit az ember leghamarabb elsajátít, és már pár évesen gyakorolni tud, és erre épül aztán minden. Ugye jó mester mondotta, ami az embereket illeti, nagyon kevesen vannak olyanok, akik szülőtisztelők és testvérszeretők. A testvérszerető és a bátyjaknak a tiszteletét jelenti, tehát nem a tesóknak a szeretetéről van szó, hanem az idősebb fiú testvérek iránti tiszteletről, meg engedelmességről. Tehát ezzel a két erényel, a Xiao-val meg a Ti-vel rendelkezik, de a feljebb valókkal mégis ellenkezni szeretne. Vagyis, ha az ember szülőtisztelő, tehát otthon betartja a hierarchiát, az kint a társadalomban, az államban is be fogja tartani a hierarchiát. Tehát, hogyha valaki szülőtisztelő fiú, akkor ez jó hivatalnok lesz, mert engedelmeskedni kell. Engedelmeskedni fog a főnökének. Ugye, olyan ember pedig, aki feljebb valókkal ellenkezni nem szeret, de zavargásokat támasztani, igen, egyáltalán nincsen. Tehát, hogyha valaki szülőtisztelő, akkor az nem fog ellenkezni a főnökkel, és hogyha nem ellenkezik a főnökkel, akkor fellázadni, meg pláne nem fog ellene, tehát nem fog zűrzavart okozni. A nemes ember gondosan ügyel a dolgok alapjára, a dolgok alapja itt ugye a Xiao, mert ha az alap áll, akkor megéled az erény, márpedig a szülők tisztelete és a testvérek tisztelete, testvéresség, az emberség alapja, az emberség az meg majd az a központi erény lesz, ami ugye ilyen felnőtt korban megszabja, hogy kivel, hogyan kell viselkednünk. Ez ugye konkrétan nem Konfucius mondta, hanem az egyik tanítvány, de ez a dolognak a fontossága szempontjából mellékes, ez is bekerült a beszélgetések és mondásokban, meg hát máshol is bőven emlegeti a Xiao-t maga Konfucius is. Tehát ez egy fontos fogalom, és hát itten ugye végig ilyen ókori filozófiáról beszélek, de hát aki élt már Kínában, akár ösztöndíjas diákként, akár dolgozott ott, vagy volt valamilyen kapcsolata kínaival, az ráismer, hogy hát ezek most is így élnek. Itt nem egy filozófiáról van szó, nem valami elvont rendszerről van szó, ami három filozófiai tanszéki professzornak érdekes, hanem ez maga a kínai élet, tehát ahogy a kínai gyerekek a szüleikhez állnak, ahogy a kínai beosztottak a cégvezetőjükhöz, az igazgatójukhoz állnak, ahogy az egész kínai társadalom a kínai kommunista párthoz áll, az mind megjelenik ezekben a szövegekben. Még egy erényt kiemelnék itt, ez pedig a kölcsönösségnek fordított Shu nevű erény, amit hát itt meglehetősen ritka módon definiál is Konfucius a mester. Megkérdezi tőle Zögung az egyik tanítvány, hogy van-e egyetlen olyan egyetlen szó, amelyet az ember egész életében követhet, tehát ami egyfajta vezérfonalként szolgálhat. És hát mit mond a mester? Hát nem ilyen szó a Shu, a kölcsönösség. És hogy mi a kölcsönösség? Amit magadnak nem kívánsz, azt ne tedd az embereknek, azt ne tedd másoknak. Ez ugye egy nagyon fontos alapszabály más kultúrákban is, kereszténységben is van, ugye tegyük mással azt, amit szeretnénk, hogy velünk tegyenek. Viszont ez egy picit ugye más, mert hogy itt Konfucius nem azt mondta, hogy legyünk jók, és legyünk kedvesek mással, és legyünk olyanok, amik szeretnénk, hogy mások legyenek velünk, hanem egyfajta inkább passzívabb tanácsot ad. Ő azt mondja, hogy ne ártsunk, ne tegyünk olyat mással, amit nem szeretnénk, hogy velünk tegyenek. És ez is jellemző a kínai életszemléletre, hogy egyfajta ilyen élni és élni-hagyni szemléletben telik az életük, és ugye nem ilyen aktív keresztény szeretetet gyakorolnak a szomszédaikkal, meg a munkatársaikkal, meg egyebekkel, hanem már az is önmagában egy pozitív dolog, hogyha megpróbálnak nem ártani nekik, nem csinálni velük olyasmit, amit nem szeretnének, hogy azok csináljanak velük. Ez egy másik konfuciánus klasszikusban, amit nem Konfuciuszhoz kötnek közvetlenül, egy picit részletesebben megjelenik, ott azt írják, hogy ne csinálj olyat az alárendelteddel, amit nem szeretnéd, hogy a fejevaló tegyen veled szembe, és ne tegyél olyat a fejevalóddal, amit nem szeretnéd, hogy az alárendeltet tegyen veled szembe. Tehát ott jobban lebontják így hierarchiára, tehát ott ugyanerről a dologról van szó. Ez pedig itt a beszélgetések és mondásoknak egy régi angol nyelvű kiadása. Konfuciuszról ennyit. Most ő, amikor meghalt, az iskolája nem volt különösen jelentős, kicsi Lu fejedelemségben, ismert, de nem mindent befolyásoló iskola volt, és volt még mellette ugye, rengeteg hivatalnok képző iskola, konkrét iskola birodalomban, meg hát ugye Konfuciusz nem csak egy konkrét iskolát, hanem egy filozófiai iskolát is alapított, és ilyen filozófiai iskolából is volt még jó néhány mellette. Aztán szép lassan emelkedett ki azzal, hogy további konfuciánus filozófusok, mesterek továbbfejlesztették, újraértelmezték, kibővítették a konfucianizmust, és hát ez a mai napig is egy élő gondolkodási áramlat. Két fontos tanítványáról beszélnék Konfuciusznak, egyik se közvetlen tanítványa volt, tehát ők ilyen több száz évvel később élt konfuciánus filozófusok. Az egyik Mengzi, latinosított nevén Mencius, aki a Krisztus előtti 300-as években él. Neki a legfontosabb tanítása az az, hogy az emberi természet alapvetően jó. Ezzel a kérdéssel Konfuciusz nem foglalkozott, és csak pár évszázad után került a vitáknak a középpontjába az, hogy milyen is az emberi természet, a Xing, és Mencius erre azt a választ adta, hogy az embereknek az alaptermészete az jó. Az minden emberben benne van a későbbi erényeknek a gyökere. Ennek nagyon nagy jelentősége van filozófiai szempontból legalábbis, hogy milyen az embernek az alaptermészete. Ebből a szempontból Mencius meg a konfucianizmusnak a menciuszi ága az egész optimista volt, mert ők azt mondták, hogy az emberek alapvetően jók, és a társadalomnak, az államnak az a feladata, hogy ezt a jóságot ezt kihozza az emberekből. Többek között úgy igazolta Mencius az emberi természet alapvető jóságát, hogyha meglátunk egy kút szélén játszadozó gyereket, aki mindjárt bele fog esni a kútba, akkor az első spontán reakciónk az az, hogy odaszaladunk és elkapjuk. Az első pillanatban, amikor még a spontán reakciót adjuk, tehát amikor nem kezdünk el agyalni a dolgon, hanem az jön ki belőlünk, ami igazán mi vagyunk, ami igazán bennünk van, akkor ugye nem jut eszünkbe, hogy hát ez a szomszéd gyereke, és mi utáljuk a szomszédunkat, ráadásul a gyerek az hangoskodni szokott, és őt is utáljuk, ezért nem baj, hogyha beleesik a kútba. Ez már ugye egy ilyen tudatos gondolkodásnak, egy megkonstruált gondolkodásnak a terméke, ez a gondolatfüzér, hanem az első spontán reakciónk az az, hogy megmentjük a gyereket. Tehát bennünk van a jóságnak a csírája, aztán lehet, hogy azt elfogyják mindenféle gondolatok, és végül is nem mentjük meg a gyereket, de a csírája legalábbis a jóságnak az bennünk volt. És hát a nevelésnek, a társadalomnak, a családnak, az államnak az a feladat, hogy minden emberből ezeket a jóság csírákat, erény csírákat kihozza fel, nevelgesse. Volt egy érdekes másik tanítása a Menciusnak, ez pedig az, hogy a rossz uralkodó, a rossz dinasztia ellen az embereknek joguk van fellázadni. Emiatt a tanítás miatt Mencius nem annyira szerették, viszont emiatt is fontos lett, hiszen lehetett arra hivatkozni, hogy ha az uralkodó nem látja el a kötelességét, a kötelezettségeit, tehát rosszul uralkodik, akkor azzal tulajdonképpen felbontja azt a hierarchiát, ami a konfucianizmus szerint ugye szent és sérthetetlen, és innentől fogva ugye már egy fontos konfucianus gondolkodó szerint nem lesz szent és sérthetetlen, ezért föl lehet ellene lázadni, és lehet keresni egy jobb uralkodót, tehát a konfucianus lázadás az nem arról szól, hogy megdöntjük a rendszert, hanem arról szól, hogy megdöntjük a rossz uralkodót, és helyreállítjuk a rendszert egy jó uralkodóval. Ez tehát a politikai vetülete Mencius gondolkodásának. És végül egy másik konfuciánus gondolkodót említenék, ő pedig Sünzö, ő valamivel Mencius után élt, őt az idealista Menciusszal szemben a konfuciánus realizmus képviselőjének szokták tartani. Őneki pedig az alaptétele az az volt, hogy az emberi természet az alapvetően rossz. Úgy születünk, hogy nem nagyon különbözünk a mindenféle állatoktól. Itt természetesen nem ilyen keresztény értelembe vett jóról, meg rosszról beszélnek a kínai filozófusok, hanem inkább attól, hogy az ember különbözik-e a vadállatoktól, vagy pedig csak az ösztöneit követi, csak a hasznát lesi, csak az érdekeit követi, tehát nincsen morális tartalma neki. Ugye Mencius az azt mondja, hogy van neki eredetileg is morálja, Sünzö pedig azt mondja, hogy nincsen, mert hogy alapvetően hát ilyen ösztönlénynek születik. Fel kell építeni a morált. Tulajdonképpen ez sem egy pesszimista szemlélet, mert ő azt mondja, hogy vannak jó, meg helyes, meg értékes dolgok a világon, de ezek emberi törekvésnek az eredményei, tehát ezeket mesterségesen bele kell nevelni az emberekbe, és ki kell építeni, és óvni, őrizni kell, mert egyébként elszabadulhatnak az ösztön lényeknek a mindenféle ösztönös vágya, és akkor zűrzavar lesz. Tehát tulajdonképpen Sünzö is azt mondja, mint Mencius, hogy az államnak, a társadalomnak a feladata, a családnak a feladata az az, hogy jó, erényes embereket neveljen, csak ugye más a kiinduló pont, mert a Mencius az azt mondja, hogy a jók csírái megvannak az emberekben, azokat kell belőlük kinevelgetni, Sünzö pedig azt mondja, hogy bele kell nevelni, bele kell verni az emberekbe a jóságot, meg az erényeket, illetve itt nem konkrét verésről beszél, hanem a szertartásoknak, a zenének, a nevelésnek, az átalakító, jobbító hatásáról. Érdekes egyébként, hogy az elmúlt 1000 évben Sünzö nem volt különösen népszerű, de korábban inkább az ő tanításait követték, tehát az övé volt az uralkodó irányzata az emberi jóság kérdésében a kínai gondolkodásnak, de az elmúlt 1000 évben, vagy kicsit kevesebb, mint 1000 évben, a neokonfucianizmus uralkodó válása óta Mencius értelmezés lett a hivatalos, és a kínai állam is, meg a társadalom is azt fogadja el, hogy az ember alapvetően jó, benne vannak a jóságának a csírái. Ennek aztán olyan következményei vannak, hogy például a hivatalosan a kínai büntetési rendszereknek nem a bűnösök megbüntetése a célja, hanem az átalakítása, átnevelése, megjobbítása, hiszen mindenkiben benne van a jónak a csírája, úgyhogy a kínai bűnösöket nem csak megbüntetik, hanem átnevelő táborba zárják, megpróbálják átnevelni. Hát nyilván ezek nem nagyon kellemes helyek, tehát ezek is inkább büntetésként funkcionálnak, de az alapelv az igazából az, hogy nem börtönöket építünk, mert hát ott ül benn a rab egyedül vagy társakkal, és nem lesz jobb ember utána, hanem átnevelő táborokat építünk, ahol beléjük, verjük az erényeket, sokszor szó szerint. Ettől a delikvensek nem biztos, hogy jobban érzik magukat, de ez egy érdekessége, hogy ennek a fajta általános meggyőződésnek, hogy az ember jó, az emberben benne van a jóság, ilyen jellegű következményei vannak az egész konkrét mindennapi életben is. Ennyit a konfucianizmusról, legalábbis a konfuciánus filozófiáról. Természetesen Sünzővel nem szűnt meg a konfuciánus iskola, később még rengeteg mestere volt a Sung korban, az ezres évektől alapvetően átértelmezték az egészet, tehát megjelent a neokonfucianizmus, volt még egy csomó gondolati fejlemény is, de az alapok azok azért változatlanok maradtak, és ez az iskola most is él és virul, és hát óriási hatással volt és van a kínai gondolkodásra, mert hát ugye, mint említettem az előadás elején, van egy ilyen tágabb értelembe vett konfucianizmus is, az az, ahogy a kínaiak látják, élik a világot, a világukat, az életüket. Arról is majd lesz szó a kettővel ezutáni előadásban. Most köszönöm szépen a figyelmüket, a viszontlátásra!